Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Horváth Gábor vagyok, az ELTE informatikai igazgatóságának munkatársa. Aki az előző Network Shopon hallotta az előadásomat, az tudja, hogy én is az Arduinos közösségnek a tagja vagyok. Az Arduinos projektről röviden annyit, hogy ez a mikrovezérlők világát próbálja a hétköznapi emberek asztalára oda tenni. Ez alapvetően egy oktatási projekt, arról szól, hogy a mikrovezérlőket, meg az ezzel kapcsolatos technológiát, csipeket, szoftvereket, azt egy szabad fejlesztői környezetben elhozza nekünk. Azon a bizonyos előadáson először dicsértem ezt az egész Arduinos projektet, hogy mennyire jó, meg mennyire hasznos, aztán utána elkezdtem ekézni, hogy milyen hátulütői vannak. Körülbelül ettől a ponttól szeretném én most folytatni, hogy ha megnézzük az Arduinos világot, akkor a három legnagyobb ilyen Arduinos szájton összesen kb. 4000 projekt van fönt. Ők projektnek hívják azt, amikor valamit csinálnak. Tehát, hogy összeraknak egy ketyerét, írnak rá egy programot, és az valami életjelet mutat. Azonban, hogyha megnézzük ezeket az Arduinos projekteket, akkor ennek a háromnegyede az ilyen technológiai demo. Tehát, hogy összeraktuk, működik, örülünk, beszélgetünk a szenzorral, beszélgetünk egymással, kommunikációs modul működik. És utána, miután ezt így posztolták, szétisztedik általában. Tehát ez nem az örökké valóságnak készül. A projektek nagy része arról szól, amiről. Tehát nem gondolták azt, hogy aztán utána te azt átírod, bővíted, valamiben felhasználod, hanem az úgy önmagában megáll, aztán készen van. Az is tradíció, hogy ezeknek a projekteknek a kódjait, meg azokat a libeket, amikre ezek támaszkodnak, azokat a Git-re felteszik, vagy oda is, meg máshol is, mondjuk Google-hoz. Azonban ezek általában csak kisebb mikrovezérlőkre érhetők el, tehát a nagyobbakra ritkán portolják őket, és hát bizony elég sok hiányos és rosszul működő van benne. A legszebb példa az volt, hogy az egyik legnépszerűbb szenzor, egyik legnépszerűbb libje, az a páratartalomra is a hőmérsékletet adta vissza. Na most a mi szobánkban például mind a kettő olyan 24 körül volt, tehát nekem se esett le elsőre, hogy itt valami probléma van. De ez például másfél évig nem tűnt fel az Arduinos közösségnek. Felmerül bennünk a kérdés ezek után, hogy lehet ebből valami komoly dolgot csinálni. Tehát ilyen Arduinos alapokon tudunk-e egy olyan kézberendezést az emberek kezébe adni, hogy úgy, mint a mosógéped vagy a tévét használják, és akkor örülnek neki. Hát ennek vágtunk neki, és akkor ennek a történetét mutatná meg ez az előadás. Először is mi legyen a probléma, amire csinálunk berendezést? Tehát egy értelmes problémára kellene készítenünk egy megoldást. Hát azt találtuk ki, hogy a menedzsment programokban van jelenleg egy elég nagy luk, amikor a kábelrendező helyiségben, vagy abban a helyiségben, amiben az aktív eszköz működik, valami nő environmentális probléma lép fel. Tehát mondjuk áramszünet van, vagy leáll a klíma, vagy ilyesmi. Ezt elég nehézen tudjuk menedzselni. Ugye egy kábelrendezőben elmegy az áram, akkor általában valakit oda kell ugrasztani. Na most, aki a városban 18 helyen van, egy ilyen Budapest méretű városban, nem is olyan könnyű dolog oda ugrasztani valakit. Tehát most nekünk nagyon jó jönne egy olyan jelzés, hogy az adott helyiségben áramszünet van, mert hogyha egy ilyen eseményláncot próbálunk felépíteni az eseménykezelő rendszerben, akkor ezek remek rút események lennének, és akkor a többi 540 hibát azt már mind ez alá be tudjuk sorolni. Tehát tudjuk, hogy pontosan mi a probléma. Természetesen olyan helyiségeket célzunk meg, ahol nincsen menedzselt UPS, mert ugye az UPS menedzsment az tudja általában ezeket a dolgokat. Na, specifikáljuk be a berendezést. Tehát, hogy mit tudjon ez a mi berendezésünk? Hát először is tudjon akkumulátoros üzemet, mert hát mit érek egy olyan áramszünetre figyelmeztető berendezéssel, amelyik elnémul, hogyha áramszünet van. Tudja ezt a 230-as betápot monitorozni. Az jó kérdés, hogy mondjuk tudjon-e fogyasztást mérni, ez most egy releváns információ-e. Aztán monitorozza a környezetét, tehát tudjon hőmérsékletet, páratartalmat mérni. Miért? Mert ez borzasztó olcsó, tehát ezt megúsztuk 1-2000 forintból, kár lenne kihagyni a berendezésből. Aztán, ami biztos, hogy van mellette, van vezetékes Ethernet vagy Wi-Fi, tehát úgy normál esetben azzal kommunikáljon. Ellenben, amikor távozik az aktív eszközzel együtt, a vezetékes Ethernetem is, vagy a Wi-Fi-m, akkor viszont tudjon mobilnetet, vagy legalább egy SMS-t bírjon kiküldeni magából. Mi az, amit ez fölött tudjon? Hát Itt szerettük volna mind a két utat meghagyni, tehát egyrészt tudjon SNMP-t, mert az így kötelező kör, tehát menedzsment programokban ezzel tudjuk jól begyógyítani. Másrészt én személy szerint nagyon szeretném, hogy tudjon valami TCP feletti kommunikációt is, hogyha itt kilépünk ebből az állandó kérdezgetek, válaszolgatok világból, legyen egy olyan intelligencia benne, hogy édes fiam, te ennyi időnként ezeket az adatokat küldjed el tök magadtól, anélkül, hogy én piszkálnálak téged. Meg majd látni fogjuk, hogy igazániból a titkosítást ebbe a részbe tudjuk jól beletolni, hogyha már minden áron akarunk valamit titkosítani. És akkor lehessen végül ezt az egészet esetleg távolról egy kicsit konfigurálni. Nagy kérdés, hogy mondjuk tudjon-e ő maga is aktívan valamit csinálni, mondjuk távfeszt kapcsolni, tehát mondjuk egy várható áramszünet előtt le tudja kapcsolni az aktív eszközt. Na, jó, csináljunk egy ilyen berendezést, de miért mikrovezérlővel csináljuk meg? Hát ugye, mit tudom én, most jelent meg ugye a Raspberry 3B, hát ilyen árper teljesítményt sehol sem találunk, tehát ez tökéletes eszköz, miért nem mondjuk azzal csináljuk, vagy egy BeagleBone-nal, vagy ne. Három okot soroltam fel, hogy miért nem azzal álltunk neki. Egyrészt túlképzett az a berendezés, tehát a mikrovezérlőt azt úgy kell elképzelni, hogy azon maga az alkalmazás fut. Nincsen semmilyen operációs rendszer layer, meg hypervisor layer, meg semmilyen más layer nincsen, és ami nincs, azt nem kell védeni, azzal nem kell törődni, és az nem romlik el. A második ok az akkumulátoros üzem. Egy nagyságrend van a fogyasztásban a mikrovezérlő javára, tehát egy nagyságrend van az áthidalásban is a mikrovezérlő javára. És van egy harmadik ok is, hogy meglepő módon a ritkább csipek driverei előbb jelennek meg mikrovezérlőre. Hát valószínűleg azért, mert az arduinós bitagyúak, azok főállásban valószínűleg a chipgyártók tervezői osztályain üldögélnek, és akkor már csak demóként is megírják a drivereket, és sokkal később szoktak megjelenni már Raspberry-re. Na jó, mikrovezérlő, de milyen mikrovezérlő? Hát nem a legkisebb kategóriában gondolkodtunk, ennek okai egyrészt azért, mert viszonylag komolyabb működés kell, tehát azért van normál ethernetes kommunikáció, mobilnetes kommunikáció, esetleg titkosítás, azért ott zizek benne egy kis intelligencia, tehát kell alá egy kis teljesítmény. Ezen kívül, mint ahogy az előző előadásban mondtam, az 5 voltos technológia szerintem halott, azt el kell felejteni. Az arduinos világnak talán az egyik legnagyobb problémája, hogy nem tudja elengedni ezt a dolgot, görcsösen ragaszkodik hozzá, 3,3 voltos logikával dolgozunk, és ezt a legkisebb mikrovezérlők már nem támogatják. És végezetül ebből a középkategóriából olyat szerettünk volna, hogy azért egy kicsit tűrhető fogyasztása legyen, meg ára, tehát nem tudom, hogy 3-4 ezer forintból azért ki lehessen hozni egy ilyet. És akkor végül is ez a bizonyos 3X8-e lett a befutó, ő benne egy ARM M3-as lakik, és akkor egy egész komoly környezet van köré építve, tehát egy teljesen univerzális mikrovezérlőként használható. Az első alprojekt az volt, hogy hogyan tápláljuk meg. Meglepően nehéz volt venni ezt az akadályt. Ugye mit kell tudni? Tápegységet azt nem gyártunk, nem vagyunk villanymérnökök, hanem azt vesszük a boltban, 5 voltos mikro USB-s kis tápot, de az aksink az pedig egy 3,7 voltos lipo aksi, amiből akkuüzemnél elő kell állítani az 5 voltot, ugyanis az összes GSM adapter kéri az 5 voltot, nem megy el 3,7 voltról, tehát ezt elő kell állítani, ráadásul amikor ugye a mobilnet rákapcsol és elkezdi küldeni a csomagokat, akkor én 1400 milliamper körül vesz föl néhány millisekundumra a modul. Ettől a legtöbb táp eléggé beszokott térdelni, és akkor legyen menedzselhető ráadásul, tehát tudjuk, hogy tölt, nem tölt, éppen hogy érzi magát. Végülis ez a Liner Technology-nak ez a 3586-os IC-je lett a befutó. Ha valaki vesz power modult, akkor olyat vegyen, ami ezzel van szerelve, ez egy tuti chip. Nem szándékosan, de összesen kb. 20 000 forintnyi modult füstöltem el a próbapadon örökre. Én egész egyszerűen csak végig teszteltem az összes funkciót, amit írtak róla. Én nem tehetek róla, hogy egy kupac hamu maradt belőle. Ethernetnél az arduinos közösség a víznetnek az 5100-asát használja. Mi az 5500-ast használjuk, ez mindenből kétszer annyit tud, körülbelül ugyanannyiba kerül. A drivert az Adafruit megírta, egy funkciót kellett benne újraírni, és egyébként szépen működik. Szóval olyan, vagy olyan alaplapot vegyetek, vagy olyan bővítő kártyát, amiben ez az 5500-as van. Ez egy nagyon jó bevált chip, és elég stabilan működik, én kifejezetten kedvelem. Nem adnak hozzá megcímet, hanem azt valahonnan szermányolni kell. Mi onnan szermányoljuk a megcímet, hogy elég sokat használjuk az egyik ilyen RTC chipet, amiben van EEPROM is, és ahhoz a gyártó ad egy-egy megcímet, és akkor ebből most bespájzoltunk. Úgyhogy éppen legális megcímekkel sikerül működni. Na, akkor egy érdekes alprojekt volt az SNMP, hogy hogyan csináljunk Arduino-s világba SNMP-t. Aki beüti a Google-be, hogy SNMP Agent for Arduino, hát az majdnem annyi találatot kap, mintha valami XXS tartalmat keresne. Ebből nekem az jött le, hogy ez egy kitaposott történet. Tehát itt én letöltöm, elindítom és örülök. Hát gyorsan kiderült, hogy ez az elképesztő mennyiségű talált az összesen 3 libet takar. Az elsőt nem sikerült lefordítani, mert hiányzott egy modul, amit nem találtam sehol. Tehát akárhol kerestem rá, az nem volt meg. Nem tudom, senkinek nem tűnt fel, hogy az hiányzik. A második lefordult, elindult, de nem működött. Nem válaszolt ő semmilyen kérésre, és belenéztem a forrásba, az alapján én nem éreztem úgy, hogy ezt nekem így debugolni kellene, letöröltem az egészet. Harmadik. Lefordult, elindult. Ez olyan, mint ahogy az első vár, amit építettem, az első ilyet, meg a második is. A harmadik az meg leégett, összedőlt, aztán süllyedt el. Na, hát a harmadik lefordult, sikerült átírni ARM-re, meg 5500-asra. Még mindig működött, de a menedzsment programok egy része nem volt hajlandó beszélgetni velem. És akkor Bence kollégám nekitámadta Wireshark-kal, és akkor kiderült, hogy a lib rosszul számolja ki az UDP csomag hosszát. Nem tudom, a GitHubon másfél éve volt az utolsó bejegyzés, tehát senkinek nem tűnt fel, hogy ez rossz. Na mindegy, kijavítottuk, és akkor még hozzáírtuk a dinamikus OID támogatást, majd ezt elmondom, hogy ez miért lesz jó. Meg a trap részt azt kivágtam belőle, és egy másikból átszereltem a trapet, mert az egy kicsit jobban nézett ki. Lényeg működik, megbízhatóan működik, használjuk, egy hét ment rá, amíg ezt összekalapáltuk. Én elsőre 1 órát satszoltam. Mondjuk utána voltam olyan genyó, és nem töltöttem vissza a Gitre, és szerintem én voltam az 50. aki nem töltötte vissza, de megcsinálta, úgyhogy továbbra sincs fönnműködő. Hát ez az. Itt van a közösségnek a hátrány, hogy amikor az ember beletol egy hét munkát, akkor utána már így vonakodva tölti vissza. Meg nem akartam a fekete öves membereket jól leanyázni, hogy eddig dicsértétek, de működni meg nem működik. Na és akkor nézzük a szenzor részét. Hát itt azt a huszárvágást alkalmaztuk, hogy csak I2C felületű szenzorokkal foglalkozunk pont. Egyrészt I2C-ben minden elérhető, másrészt az egy nagyon jól működő platform, nagyon jól menedzselhető, nagyon jól illeszthető, nagyon jó driver van rá, stb. Kidobtuk az összeset, ami nem I2C-s. Túl sok munka van vele, és túl kevés előnyt hoz. Viszont ha már I2C, használjuk ki azt, hogy van automatikus felismerés. Tehát fel tudjuk ismerni az eszközt, tudjuk azonosítani, menet közben le tudjuk inizni, és használatba tudjuk venni. Tehát ez ilyen hot plug típusú történet, működik a berendezés, rádugdosom a szenzorokat, felismeri, használja, lehúzom, akkor meg észleli, hogy le lett húzva. Egy probléma volt ezzel, megírtuk szépen az autoscant, megírtuk azt, hogy azonosítja a chipet, megírtuk azt, hogy leinizi, lekérdezi, elkészíti a szenzorobjektumot, nagyon szuper volt a történet, de ez az egész a teljes I2C tartományra 3 másodperc alatt futott le, és ez túl sok. Tehát nem lehet egy kooperatív ütemezőbe betenni azt, ami 3 másodperc alatt fut, úgyhogy lebontottuk elemi lépésekre. Na, ez már nem volt fönn az eredeti Arduino-s libben. Úgyhogy most elemi lépésekben megy ez az egész, 50 milliszeknél nem tart tovább egy lépése, és most már be lehetett tenni kooperatív ütemező alá, tehát fut a berendezés, meg még a háttérben fut ez az I2C-s autoscan, és nem zavarják egymást. És akkor hát kellett bele még egy SD kártya, mert arra logolunk, meg konfigulunk, meg mindent, tehát ez az ismert kör. Egy későbbi upgrade-re is ezt az SD kártyát tartjuk fönn. Nem szeretnénk az online upgrade-et megcsinálni. Annak ellenére, hogy Ben kitaposta az utat, tehát éppenséggel csinálhatnánk, de én egy kicsit félek ettől a sztoritól, meg kell, hogy mondjam. Jó, erről majd egy sör mellett mesélünk esetleg, hogy hogy ezeknek a berendezéseknek az online upgrade-je az hogyan tud menni. Ugye erre van egy Arduino-s lib, de hát nem tudom, valahogy azt se tesztelték annyit. A security meg egyáltalán nincs benne, tehát megbízunk egymásban, elv alapján működik. Na, nézzük meg a GSM adaptert. GSM adapterből, amit mindenki ismer, ez a SIM-komnak a SIM sorozata, hát egy klasszikus darab, viszonylag jól működik, viszonylag drága, meg viszonylag robosztus, rettenetesen sokat fogyaszt. Rápróbáltunk még a Viktelnek a M95-ösére, ugye ott az M10-est használja az Arduino-s világ, és kizárólag és csak is AVR mikrovezérlőre van megírva. Azt írta a szerzője egy ilyen mértékadó fórumban, hogy nem fogja sohasem átírni hardware szériára meg ARM-re, mert annyira el van baltázva a lip, hogy nem érdemes ezzel foglalkozni. Na, akkor ezek után a SIM 800-as libjét átírtuk M95-re. Gondoltuk, hogy hát ebben nem lehet semmi probléma, mert szabványos ugye a parancskészlet. Hát a parancskészlet igen, de a válaszok nem. Úgyhogy a parzer az rendesen fejre állt, megírtuk. Na, akkor itt jött be a dinamikus OID. Tehát mondtam, hogy az I2C szenzorok ugye automatikusan ismerődnek fel. Na igen, ám, de akkor ezek alapján automatikusan változni kell alatta az OID struktúrának. Megírtuk ezt, és változik az OID struktúra. Időnként így vókkal végig kell menni, és akkor megtalálja az új szenzoroknak az OID-jait. De le tudjuk hozzá a MIP-fájlt is generálni, nem probléma. És akkor gondolom, mindenki elkezdett szörnyűködni, hogy hát most csináltunk egy szörnyű berendezést, mert ebből így rengeteget rádugunk a netre, ezzel rengeteg szenzort rádugunk, és akkor a sok szenzor meg küldi azt a sok adatot, és akkor a big data mind meg fog ölni minket. Pár napja voltam egy konferencián, ahol egy ilyen technikai vátesz kiállt, és akkor elmondta, hogy a big data mindenkit meg fog ölni. Rögtön eszembe jutott egy vicc, amikor a matróz odarohan a kapitányhoz, hogy kapitányú, engedjük le a mentőcsónakot, süllyed a hajót. Matróz, nyugalom, urai vagyunk a helyzetnek. De kapitány úr, nézz át, víz alatt van a tat, víz alatt van az orr. Matróz, maga eddig ugye nem tenger alatt járón szolgált. Itt is ez van. Az ipari folyamatvezérlésben a 60-as évek óta ömlik az adat. Fel tudjuk dolgozni, tárolni tudjuk, szűrni tudjuk. Aki itt problémát kiált, az egyszerűen megpróbál egy adatelemző szoftvert eladni a végén nekünk. Tehát ez szokott lenni a motiváció. Ne dőljünk be neki, nincs itt semmi probléma. Néhány érdekességgel még foglalkoztunk. Implementáltam az NRP-et egy esős szombati napon, hogyha valaki a Nagi osztal ilyen módon akarja összelőni, akkor ez is működik. Van MQTT, ez nem kellett semmit se csinálni, mert az van. Most aki szereti, az örülhet. Mi egy kicsit más TCP fölötti protokollt beszélünk, de ettől még aki mindenképpen MQTT-t szeretne, annak van. Na és akkor hogy lehet ebbe a security-t beletolni? Hát nekünk úgy sikerült, hogy a TCP socket szintjén toltuk bele. Ez kínálkozott. Azt mondom, hogy ha csak simán küldjük a mérési adatokat, akkor szerintem be lehet vállalni azt, hogy vagy esetleg ezt így nem hegesztjük hozzá, de hogyha valamit akarunk tényleg mondjuk kapcsolni, akkor ez mindenképpen szükséges. Apropó kapcsolás. Kaphatók ilyen 230 voltos mikrorelék. Most ezzel ilyen asztali lámpát szabad kapcsolni, vagy pedig 230 voltos vezérlésű mágnes kapcsolót. Tehát ezzel aktív eszköz közvetlenül nem kapcsolunk. A másik lehetőség, hogy van ilyen OptoMOS modul, ez egy optikailag leválasztott MOSFET kapcsoló, ugye ebben nincsen mozgó alkatrész, ez 24 voltot tud kapcsolni, és vannak remek mágnes kapcsolók, amik 24 voltos vezérlésűek, azokkal 90 kW három fázisig lehet gond nélkül kapcsolni, tehát aki azon gondolkodik, hogy aktív eszköz kapcsol, annak így javaslom a kapcsolást. Esetleg meg is tudom mutatni, mert hoztam egy ilyen modult, hogy végeztünk ilyen próbakapcsolásokat. És akkor a fogyasztásmérés, ezzel is gurgattunk, van a hall-szenzoros fogyasztásmérő, hát nekem csak olyat sikerült szerezni, ami 5 amperig működik. 100 kHz-el mintavételez, és nagyon jó a felbontása. Most én nem olvastam olyan cikkeket, hogy hogyan lehet mondjuk kriptocsipeket megtörni a fogyasztásméréssel, meg aztán a fogyasztási görbék elemzésével. A másik lehetőség a fogyasztásmérésre az az induktív érzékelő, az nem olyan pontos, sokkal lassabb, viszont nem kell az áramkört megbontani hozzá. Tehát csinálok pár húrkot, rákapcsolom, mint lakatfogó gyakorlatilag egy ilyen mikrovezérlős kapcsolattal, és elég nagy áramtartományban használható. Én inkább ezt utóbbi verziót javaslom. Na és akkor hol tartunk ma? Így néz ki a berendezés, így néznek ki a berendezések, békésen ott vannak az asztalon, működnek, nem volt időm letokozni őket. Ezek ilyen devboardból vannak most így összedugdosva, meg fölkonfigurálva, és akkor az utolsó szlájdon pedig az, hogy ja, összelőtte a Ben az MRTG-vel, és akkor így néz ki mondjuk a szobánkban a hőmérséklet, látszik, hogy eléggé. Még van az LT-nek pénze fizetni a gázszámlát. És akkor az utolsó pedig, hogy hogyan tovább, mi legyen a holnap. Most devboardból ezt összerakni drága is, meg nem is éri meg, mechanikailag például nem annyira stabil. Legjobb lenne egy külön boardot legyártani erre a célra, kifejezetten erre a feladatra. Beszéltem egy bérgyártóval, hát olyan 100 darabos tétel fölött érné meg ezt legyártani, tehát anyagilag is. És akkor kitaláltam ezt a Hungarnet Starter projektet, tehát hogy ha érdekel benneteket a sztori, akkor üljünk le és specifikáljuk be. Én arra kalkulálok egy árat a bérgyártóval. Utána hirdessük meg a közösségben, és ha összejön a 100 darabos rendelés, akkor legyártatjuk, egyébként meg jót szórakoztunk. És akkor tényleg írjon, aki érdekel. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.